Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Háromnapos kirándulásról jöttem most vissza, Bodrogkeresztúrról és Mádról. Nagyon, nagyon kellemes volt, tehát a tanulásnak folytatnia kell. A mai téma az, hogy ellenkező vélemény. És a forrásokban be is linkeltem, a forrásokban is linkeltem a fordítások, a tételeket, amit követni fogunk. Mesélnek egy olyan történetről, hogy egyszer egy gyerek hazajön iskolából, hozza a bizonyítványt. Hát, a bizonyítvány elég gyenge volt, akár a vallási tantárgyak, akár a matematika, nyelv, minden. És egyszer csak apuka azt látja, hogy zenénél oda van írva 5-ös. Sőt, még a tanár hozzátett egy megjegyzés, hogy nagyon, nagyon szépen teljesít. És itt az apa nagyon mérges lett. Azt mondja, ilyen eredménnyel még kedved van énekelni? Zenélni? Mi pedig a Pesach szabadulás ünnepe után kedvünk van egy kicsit énekelni, jó kedvű lenni, mert a szabadulás után készülünk a nagy esküvőre, az pedig a Sávuotra, a Tóraadás ünnepére, amíg az örökön lejön a Színei hegyre, és adja a zsidóknak a Tórát. Szóval ez egy nagyon különleges időpont. Annyire, hogy Nachmanides, és ez pedig a forrásoknak az első forrás, még egyszer felrakom. A forrásokban, a fordításokban, az első tételben van a Nachmanides, aki azt mondja, hogy úgy is lehet elképzelni, hogy van egy 7 napos ünnep, az pedig a Pesach, aztán van a következő ünnep, az, mint azt mondanák, ez az ünnepnek a 8. napja, az a Tóraadás ünnepe, és a kettő között az a fél ünnep, a halamoid, a fél ünnep. Ugyanúgy, mint a Peszáknak is, a Szukkotnak, Sátrai ünnep, vannak az első napok és az utolsó napok, ami fő ünnep, és a kettő között fél ünnep. Ami azt jelenti, hogy nagyon különleges idő, hogy a Nachmanides mondja, a köztes napok pedig olyanok, mint a fél ünnep lennének. Ennek ellenére pont ez a különleges idő, pont ez a különleges idő, ami elvileg egy fél ünnep lenne a szabadulás és az esküvő között, mert a Tóraadás ez úgy van mindig elképzelve, mint az volt a házasság szertartása a zsidó nép és az Isten között. És annak ellenére ez egy nagyon különleges nap, amikor készülünk az esküvőre, pedig ezek gyásznapok. Ezek gyásznapok lettek. Nem tartunk esküvőt, nem hallgatunk élő zenét, nem veszünk fel új ruhát. Ez egy gyász. Miért? Mert Rabbi Akiva természetesen sokkal később, mint az a talmudi időben, Rabbi Akivának volt 24 ezer tanítványai, és ezek mind meghaltak járványba a Peszach és Sávuot között. Nézzük meg Mit mond a Talmud erre, ez a második forrás. 12 000 pár tanítványa volt Rabbi Akivának. Gevettől Antiprászig. Az, hogy nem azt mondja 24 000, hanem azt mondja 12 000 pár, talán arra is utal, hogy a jesivai módszer a tanulásnak, az az emberek párosban tanulnak, és ez nagyon-nagyon hasznos, mert az egyik kiegészíti a másikat, magyarázza, felteszi kérdést, és még sokkal tisztább. Mindenképpen 12 000 pár tanítványa volt, és mindannyian egy időszak alatt haltak meg. Miért? Mert nem tisztelték egymást. Azt tanultuk, mondja a Talmud, Pesach és Atzeret Sávuot között haltak meg mindannyian. Mind szörnyű halált haltak, és mi volt az? Torokgyík. Torokgyík. A diftéria korokozója fulladást okoz. 24 000 tanítvány egy ilyen rövid idő alatt torokgyűkből haltak meg, és ezért ez az idő egy gyász ideje. Mert emlékezünk erre. Csak ez az egész kérdés, ez az egész történet sok kérdést vet fel. Az első kérdés az, hogy tényleg most mi volt? Nem tudtak tisztelni egymást? Mit jelent az, hogy nem tiszteltek meg egymást? Nem volt még egy tanítvány se volt jámbor, aki megérdemelte az életet? És Rabbi Akiva, na, hol volt Rabbi? Milyen tanház vezetett ilyen? Dzsungelben vezetett tanházban 24 000 tanítványa volt, és ilyen borzasztó viselkedésük volt. Szóval jobban meg kell érteni az egész történetet. A másik oldalon pedig egy másik kérdés. Tényleg a jár-halál büntetés ezeknek azért, mert nem tiszteltek egymást? Mi? Ez egy olyan komoly bűn? És miért haltak meg ez idő alatt ilyen gyorsan? Hát ez nem volt egy folyamat, hát ez nem egy perc alatt kitört a probléma, hogy nem tisztelik egymást, és egyszer csak mind a 24 000 már nem tiszteltek egymást, és egyszer csak mindenki meghalt. Ezek a dolgok, ezek folyamatok. És akkor ez mit történt most, hogy hirtelen kitört a járvány, és mind meghaltak. Nézzük meg a második oldal, a hármas forrás, hogy a Lubavitch Rebbe teszi fel a kérdést. Világos, hogy a tanítványok viselkedése nem egy csapásra változott meg, az egymás iránt tisztelete nem hirtelen szűnt meg, hanem fokozatosan történt. Ami nagyon furcsa, miért kaptak a büntetést egy bizonyos időszak alatt, persze, és a Sávuot között. Nincs más lehetőség, mondja Rebbe, mint azt mondani, hogy ebben az időszakban történt valamilyen különleges esemény, ami miatt ebben az egy időszakban haltak meg mindannyian. Az előző kérdések után még van egy nagyon komoly kérdés. Az, hogy létezett egy ilyen jelenség, mint 24 000 tanítvány, akik tanulnak Tórát, és nem tisztelik egymást, mondjuk, az már elfogadjuk. De hol, kinek a tanítványa voltak ezek? Rabbi Akivának. És Rabbi Akiva pont az volt, aki egy nagyon-nagyon különleges ember volt, egy nagyon finom ember, nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezett, és pont az ő tanítványai nem tudtak viselkedni. Ismerünk Rabbi Akiva, a nagy mesternek az élettörténete, hogy ő 40 éves koráig ő nem volt más, mint egy tudatlan pásztor. De úgy tudatlan, a szó szoros értelemben semmit nem tudott. Aztán megismerkedett az egy talán a leggazdagabb zsidónak a lányával, Ráchellel, ő pedig nagyobb bátorította a férjét, hogy menjen el Tórát tanulni, és így lett belőle a híres Rabbi Akiva. Most erre felmerül a kérdés, hogy Ráchel, aki a leggazdagabb zsidónak a lánya volt, pont egy tudatlan pásztorban szerelmes lett? Annyira, hogy az apja azt mondta neki, hogy ő ragaszkodik a kívához, akkor kitagadja, és semmit nem kap az ő vagyonából. És Ráchel vállalta. Azt mondta, inkább megy ezzel a férfival, és vállalja a következményeket. És miért? Mit látott ebben a kívában? Nézzük meg, mit mond a Talmud erre. Ez az ötödik forrás. Rabbi Akiva pásztor volt Kalbaszavuánál. Kalbaszavua, ő volt az a nagyon gazdag zsidó. Látta a lánya, szóval Ráchel látta, hogy szerény és jóra való, erényes. Ez volt az, ami csábított, és így szólt hozzá. Ha hozzád megyek, elmész Tórát tanulni? Azt válaszolta, igen. Csendben összeházasodtak. Amikor apja tudomást szerzett a dologról, kidobta a házából, és kitagadta minden vagyonából. Rabbi Akivát nagyon-nagyon, azt mondja, nem a tudás, még mielőtt volt tudása, már akkor is nagyon-nagyon szerény és jóra való erényes volt. Rabbi Akiva volt az, aki azt tanította, a negyedik forrás, hogy a Midrás mondja, azt mondta Rabbi Akiva, amikor a Tóra azt mondja, szeresd fele barátod, mint önmagadat, ez a Tóra egyik fontos alapelve. És akkor hogy lehet, hogy pont ennek a Rabbi Akivának a tanítványai úgy viselkedtek olyan durván, és nem tudtak jól viselkedni, nem tudtak ilyen ezt a finomságot, ezek a jó tulajdonságokat elsajátítani. Ebben az órában szeretnék egy kicsit rávilágítani a témára, hogy nem minden vita az valami durva viselkedésből, gyűlöletből ered, valamikor pont fordítva, nagy szeretetből is lehet egy hihetetlen durva vita. És ezt elemezni kell, hogy tudjuk ezt elkerülni. Először nézzük meg a hátteret, ugye előbb említettünk, hogy Rabbi Akiva azt mondta, hogy amit a Tóra azt írja, meg ennek az egész idézetnek a háttere. Hol szerepel ez? Ez a Tórában szerepel a Vajikra könyvben, Mózes harmadik könyvében, a 19. fejezetben. Ez pedig a Kedoshim heti szakasz, most adtunk Simini, talán két hét múlva feltételezve, igen, 24-en ez lesz a Tóra, a heti szakasz. Azt mondja a Tóra, hogy Dabere Semen Moselé Mor, és szólt az örökjól Mózeshez mondva. Szól Izrael fiának egész községéhez, és mond nekik, és akkor a Tóra elmondja egy sor előírás. Még egyszer idézem, szól Izrael fiának egész községéhez, és mond nekik, stb. Mi mindig van a Tórában az örökkor szólt Mózesnak, szólja Izrael fiaihoz. Itt pedig a hangsúly arra, szól Izrael fiainak egész közösségéhez. Mi a különbség? Erre azt mondja Rási, idézi az idézet, ez a hatos forrás, idézi az idézetet, És azt mondja Rási, azt tanítja, hogy ez a szakasz a nép minden tagjának egybe gyűlésével hangzott el, azaz minden egyes embernek jelen kellett lenni. Ez a rész azért fontos a más részeknél, mivel a Tóra alapvető tanításainak java része erre épül. Ami itt pedig is venni kell, mi volt a menetrend, amikor Mózes kapott egy új tanítást az örökkévalótól, hogy tanítata meg a zsidóknak. Erre azt mondja a Talmud, nem az volt, hogy összegyűlt mindenki, és Mózes elmondta nekik is kész. Nem. Négyszer mondta el Mózes, de nem négyszer mindenkinek, hanem egy egész rendszer volt. Első dolognak bejött Áron, Mózesnak a bátyja, és Mózes elmondta neki. Aztán Áron mellette ült, bejöttek a Áronnak a gyerekei, Mózes elmondta most a gyerekeinek másodszor, közben már Áron másodszor hallja, egyszer elmondta Mózes neki egyenesben, pontosabban személyesen, most pedig hallja, hogy Mózes megtanítja a gyerekeit. Aztán ők itt leülnek, és jönnek be a zsidó nép vezetője, a 70 vén. És Mózes megint elmondja nekik. Áron most harmadszor hallja, a Áronnak a gyereké másodszor hallja, és a vének most először. Ők leülnek, bejön az összes többi zsidó, Mózes elmondja negyedszer, most már Áron negyedszer hallja, a gyereké háromszor, a vének kétszer, és a zsidó nép egyszer. Aztán az történik, hogy Mózes befejezi, Áron elmondja a népnek, elmondja mindenkinek még egyszer, és akkor így már negyedszer van. Mindenképpen miért olyan fontos ez, hogy mikor csak egyszer hallja az ember valamit, utána még lehet ilyen pontatlanság. Ezt mondta a mester, vagy azt mondta a mester? Emlékszem például, még a Lubavitcher Rebbenek voltak Farbrengeni Sábeszkor, ugye nem volt felvétel, mert Sábesz volt, semmiféle magnó, vagy ilyesmi, hanem a magnó az itt volt az emberek fejében, és akkor volt egy csapat, akik a Farbrengen után összeültek, és ismételtek. És már is a helyben tisztázni kellett, hogy Rebbe így mondta, vagy úgy mondta. És akkor többen voltak, és akkor sikerült tisztázni. Ezért fontosnak volt Mózesnak, hogy négy részben elmondani mindenkinek, hogy utána már ne legyen kérdés, hogy mit mondott, mert meg rá lehet kérdezni Árontól, aki négyszer hallotta, lehet kérdezni a gyerekétől, Áron gyerekétől, akik a háromszor hallottak, a vények kétszer hallottak, és így nem lesz semmiféle kérdés abban az időben, amikor nincs leírva, nincs magnó, nincs semmi. Ez volt általában. Itt pedig azt mondja a Tóra, szól Izrael fiainak egész községehez. Azt jelenti, hogy mindenki jelen legyen, mikor Mózes elmondja. Uha, felborul a rendszer. És miért? Erre azt mondja, folytatja Rási, mivel a Tóra alapvető tanításainak java része erre épül, hogy ezzel az örökről azt akarta, hogy a nép vegyen észre, ez nem még egy parancsolat, vagy még egy pár parancsolat. Itt ez kilóg a sorból, itt más a rendszer, mert ezek nagyon fontos parancsolatok. És valójában nagyon sok olyan parancsolat van itt, ami ember és Isten között, de nagyon sok van, ami ember és ember között. Érdekes midrás, nem fogom most idézni az egészet, de a midrás azt mondja, hogy ebben a fejezetben lényegében meg lehet találni a 10 parancsolat. Azt mondja, minden parancsolat, ami van a 10 parancsolatban, van neki párhuzama ebben a fejezetben. Az, ami a 10 parancsolat, a 10. parancsolatban benne van, lottach mod beitre echa, nem szabad irigyelni a fele barátat, házát, vagyonát, stb. Ez pedig ennek a párhuzama, vagy kiegészítője, az, ami van ebben a szakaszban, hogy szeress fele barátod, mint saját magadat. Ami azt jelenti, itt ez egy olyan különleges fejezet, ami a folytatása, vagy a párhuzama a tíz parancsolatnak. És itt szerepel az, amit előbb idéztünk, szeress fele barátod, mint saját magadat, ez pedig megint a negyedik forrás, amire Rabbi Akiva azt mondta, ez a Tóra egyik fontos alapelve. Most, mielőtt tovább megyünk, értjük, próbáljuk megérteni, hogy mit akar Rabbi Akiva mondani itt. A Tóraban benne van, szeress fele barátod, mint saját magadat, mert azt mondja Rabbi Akiva, ez a Tóra egyik fontos alapelve. Mit akar Rabbi Akiva mondani, miért idézi Rashi, mivel lehet jobban megérteni most a szöveget, amikor ismerünk Rabbi Akivának ezt a mondását. Van itt egy alapvető kérdés, ami már Nachmanides és mások felteszik. Még ha figyeljük jól a szövegre, szerest fele barátod, mint saját magadat. Teljesen értető, hogy nem csak az ember ne csak magát szeressen, hanem még mást is. De szerest fele barátod, mint saját magadat? Képesek vagyunk erre? Ugyanúgy szeretni a másikat, mint magamat? Hogy? Hogyan? Erre azt mondja Rabbi Akiva, ez egy fontos alapelv. Vagyis ez egy alapelv, ami részletekből áll. A részletek szintén benne vannak ebben a heti szakaszban, a 19. fejezetben, ahol benne van, nem szabad bosszút állni, nem szabad gyűlölni a szívben, nem szabad pletkálni, stb. Ami azt jelenti, a gyűjtőfogalom, az igazság szó szerint klal gadol, ez egy nagy alapelv. Egy nagy, azt jelenti, hogy sok részletből áll. És ha követjük a részleteket, akkor sokkal könnyebben lehet elérni az alapelvhez. De a részletek után mi az, amivel lehet igazán a nagy alapelvhez jutni, és tényleg szeretni a másikat, mint saját magát? Erre oda kell figyelni, hogy ki mondta ezt a tanítást. Rabbi Akiva mondta ezt a tanítást. Ha Rabbi Akiva mond egy tanítást, és ez egy általános alapelv, hogy amikor egy tanítás van valakitől, egy híres bölcstől, egy talmudi rabitól, akkor valószínűleg más, ez kapcsolódik más tanításokhoz is, amit az illető mondott. Ebben az esetben Rabbi Akiva azt mondja, az atyák bölcs tanításaiban, szeresd Izraelt, akik az Isten úgy nevezte őket, a Biblia úgy nevezi őket, hogy Istennek a fiai. Opa, ami azt jelenti, minden egyes a ember itt a közösségből, az Istennek a fia. Ha Istennek a fia, én is Istennek a fia, ő is az Istennek a fia, akkor lényegében testvérek vagyunk. Ha testvérek vagyunk, akkor már sokkal könnyebb szeretni őt, mint saját magamat. A másik embered nem egy idegen. És ez egy nagyon fontos dolog. Az egész kérdés, hogyan vagyok képes a másikat szeretni, mint saját magamat. Én vagyok, ő pedig nem én vagyok. Ő egy idegen. A válasz arra az, hogy idegen nincs, mert mindannyian testvérek vagyunk. Így már sokkal könnyebb. Sőt, van egy olyan mondás is a Talmudban, hogy úgy is lehet elképzelni, mint az egész nép, ez olyan, mint a egy testet alakít. Minden ember nézze magára, van keze, két keze, 10 ujjal, két lába, szintén 10 ujjal, van neki szíve, agya, gyomra, mindenféleket, azt mondja, elképzelhető, mondja a Talmud, hogy az ember megütette a bal kezével, megütette a bal kezét, és nagyon fáj neki, akkor a jobb kez rá fog ütni a bal kézre, mert fájdalmat okozott neki. Ki van zárva, a jobb kéz üssen rá bal kézre, mert fájdalmat okozott, mert egy emberről van szó. A jobb kéznek el kell nézni a bal kéznek, és nem okozni neki még nagyobb fájdalmat. Abban a percben, amikor megértjük, hogy az egész nép egy egységet alkot, akkor már a másik ember nem egy idegen, az része jobb kéz, bal kéz, minimum testvér, de még akár jobb kéz és bal kéz is, így már sokkal könnyebb elérni, hogy szeress vele barátod, mint saját magát, és ki mondta ezt? Rabbi Akiva. Ezek után, ha ez Rabbi Akivának a tanítása, akkor felmerül. Még egyszer az a kérdés, amivel kezdtünk. Rabbi Akiva, ő az, aki tanítja ezt. Ő a saját életében egy nagyon finom ember volt. Ez volt a tanítása, és hogy lehet az, hogy a tanítványai nem tudtak ezt elsajátítani, nem tudtak ezt átvenni. Most látom, hogy a Máté felteszi a kérdést, hogy a fele barátod minden embert jelenti. Most természetesen, amikor azt mondjuk, hogy az Isten teremtette az embert a saját képmására, akkor az minden emberre vonatkozik, és nem csak a zsidókra, vagy azt jelenti, a széles értelemben lényegében az egész emberiséget jelenti ez. Van egy másik, még érdekes tanítás, hogy Rabbi Akiva jellemző volt, hogy mindig jókat és szépeket mondott mindenkiről. Ha volt egyszer egy kivétel, akkor a Talmud rögtön megjegyzi, hogy upa, ez nem jellemző Rabbi Akivára. Nézzük meg a 7. forrás. Mondja a Talmud, a sivatagi nemzedéknek nincs része az eljövendő világban. Ők olyan nagy vétket követtek el, hogy reménytelen. Ezek Rabbi Akiva szavai. Mondja a Talmud erre, Rabbi Bar Hana azt mondta, Rabbi Yochanan nevében, Rabbi Akiva félretette jámborságát, pedig általában Izrael érdemét kereste. Nem jellemző rá, hogy a tanításaiban azt a hangsúlyt teszi, arra megy a hangsúly, hogy milyen nagy mennyire vétkesek az emberek, mert ez nem jellemző Rabbi Akivára. És hogy lehet az, hogy egy olyan mester, akinek ez volt az általában az ő tanítása, hogy lehet, hogy a tanítványa ezt nem tudtak átvenni tőle. És nem tudtak tisztelni egymást. Most, vegyük kézben ezt a kérdést, hogy miért haltak meg annyira hirtelen egy rövid idő alatt. Most. A Talmud azt mondta, hogy előbb olvastunk, torokgyűkben haltak meg. Van egy forrás a rabinikus irodalomban, ez pedig a harmadik oldal, a 8. forrás, azt mondja Rav Shrira Gaon, a Babilonnak az egyik Gaon vezetője, ez és pusztulás jött a háborúban Rabbi Akiva tanítványaira. Rabbi Akiva mikor élt? Rabbi Akiva idejében volt a Bar Kokhba, és a Bar Kokhba ugye felkelést vezetett a rómaiak ellen, ami nagyon sikeres volt pár éven keresztül. Rabbi Akiva annyira meg volt hatódva ettől, hogy kijelentett a Bar Kokhba a messiás. Így elképzelhető, hogy ez volt a mesternek a tanítása, hogy itt, ez nem csak egy sima felkelés, hogy ez a messiási, az utolsó nagy csata, hogy az ő tanítványa voltak, akik a frontra mentek, és ezért haltak meg egy ilyen rövid idő alatt. Ami érdekes itt az egészben, hogy van egy olyan irodalom, aki mindig keresi a kiútat. Kevesebb csoda, mindig keresi valami természetes magyarázat a történetre, És itt, amikor megtaláltak ezt a Rav Shirinek, vannak a magyarázat, olyan boldogok voltak, ó, itt nincs szó valami spirituális büntetésről, ez egy háború volt, és a háborúban vannak áldozatok. De a Talmud nem így mondja. A Talmud azt mondta, torokgyik. Torokgyiknek semmi köze nincs a háborúnak, hanem ez egy isteni büntetés. Ez egy isteni büntetés, és a kérdés, hogy akkor most mi volt? A Marsá az egyik kommentátor a Talmudhoz, ő azt mondja, mert sokat pletkáztak egymás ellen, és ezért torokgyíkben haltak meg, mert ugye szájjal vétkeztek, és a szájban jött a büntetés. Miért olyan rövid idő alatt, és miért most Pesach és Sávuot között? Azt mondja, hogy Pesach és Sávuot között ez egy nagyon kellemes idő. Felmelegszik. Az leginkább alkalmas gyógyulásra. És erre az örökből azt mondta, pont abban az időben, amikor kellemes idő van, gyógyulásnak az ideje, akkor egy rövid idő alatt meghaltak, ezzel megmutatta, itt van egy büntetés. Ez a 9. forrásban található. A Lubavitch Rebbe egy kicsit másképpen magyarázta el, és idézett egy másik történet, ami nem a babiloni Talmud meséli, hanem a jeruzsálemi Talmud. Nézzük meg. Történt egyszer, hogy a Rabbi Judán, a Szír Rabbi Judá fejedelem családja 24 szekérrel Lodba érkeztek. Ugye van a Lodi reptér, 24 szekérrel érkezett Rabbi Judá fejedelem családja. Rontás került rájuk, és egy csapásra meghalt rajtuk mindenki. Erre érdekes módon mondja Rebbe, ebben a talmudi történetben, a jeruzsálemi talmudban szó van 24 szekérről, a babiloni talmudban Rebbe Akiva tanítványairól szintén a 24-es szám van, 24 ezer tanítvány. Azt mondja Rebbe, mi a közös a kettőben? 24, ez nagyon sok. Amit a fordítás azt mondja a rontásnak, a héberben ein hara, egy rossz szem. Ami azt jelenti, hogy mikor sok van, megérkezik egy család 2-3 szekérrel, az elfogadható, hogy akár 4-5-6 is. 24 az nagyon sok. Ezért van a rossz szem, azt mondja, húha, azért nagyon sokan vannak. És miért vannak olyan sokan? Miért érdemlik meg, hogy olyan sokan legyenek? Hasonlóképpen Rabbi Akivának a tanítványa. Sokan voltak, 24 ezre, megint nagyon sokan voltak. Erre még mindig felmerül a kérdés, akkor ez még mindig egy másik magyarázat, ami nem a talmudi magyarázat. A Talmud azt mondja, torokgyík, itt pedig az ein hara, a rossz szem, az, ami okozta. A válasz erre az, hogy a kettő az kiegészítik egymást. Az van írva, hogy mi a probléma a rossz szemnek, hogyha valaki ilyen irigyel, nézi a másikat, hogy ja, miért érdemli meg. Hogy ilyenkor az égben azt mondják, huha, érkezett egy kérdés, vagy egy panasz. Ő miért érdemli meg, hogy olyan sokan, olyan sok pénze legyen, olyan nagy családja legyen, olyan sok tanítványa legyen. És ilyenkor előveszik a nagy könyvet. Nézzük meg, milyen az ő viselkedésük. Ahogy a Talmud mondja, minden este az ember megy aludni, a lelke felmegy az égben, és minden aznapi cselekedet leírja a nagykönyvben. Minden dokumentálva van. És ha valaki panaszt tesz, rossz szemmel nézi, előveszik, milyen volt ez az ember, és megnézik, hoppá, és találnak benne, hogy valami, ami nem tökéletes, és akkor már jön a büntetés. Jön a járvány. Ebben az esetben, mivel rossz szem volt itt, sokan voltak, megnéztek a nagy könyvben, utána néztek, hogy milyen az a viselkedésük, és kiderült, hogy huha, nem tisztelnek egymást. Hát akkor kitört a kitört a járvány. És érdekes, még a Rebbe hozzáteszi, ez pedig mind a 11-es forrásban, érdemes az utolsó két sort a 11-es forrásból, ezen felül az Ari, ugye a Kabbalának a nagy mestere, írásaiból az derül ki, hogy a Pesach és az Atzeret Shavuot közötti időszak az ítélet ideje. Azt szerintem egyik oldalra azt mondjuk, hogy elvileg lenne egy ilyen nagyon különleges idő, felkészülnek az esküvőre, de van benne itt egy kicsit ítéletnek az ideje, ami sajnos nagyon alkalmas arra, hogy büntetésre. Na, akkor most már egy kicsit a háttért. A sok tanítvány volt, a sok rossz szem, akkor ezt okozta, hogy elővegyék és vizsgálják meg az ő viselkedését, és azt találtak, hogy nem tiszteltek egymást. Na, most nézzük meg, miből áll az, hogy nem tiszteltek egymást. Van egy ilyen tanmese, hogy a halászok kimennek munkában, és egyszer valaki azt mondja, wow, nagy siker, mi történt, és mindenki nézi, egy nagy, zsíros, nagy halat sikerült fogni. És mindenki azt mondja, wow, milyen különleges, egy nagy hal. És egyszer csak azt mondanak, mindenki azt mondja, ó, van az az ember, ő nagyon szereti a halat. Érdemes ő hazavinni, biztos fizetni fog egy szép árt neki. A hal, ugye amikor kijött a vízből, nagyon kezdett félni, mi lesz itt, de amikor hallotta, hogy van egy ember, aki nagyon szereti a halat, akkor kicsit belenyugodott, ó, akkor jó helyre fogok én kerülni, mert ha ő szereti a halat, akkor ő fog velem jól bánni. És tényleg elhozzak, bekapognak, kinyitja a felesége az ajtót, mert tessék, mit hoztunk? Ú, a férjem nagyon fog örülni ennek, mert szereti a halat. No, most már látja, tényleg jó címre érkezett, beviszik a halat, természetesen a feleség kifizeti az árat, és bőkezően és beviszik a konyhában, és előveszik a nagy kést. Erre kezd a hal kiabálni. Mit beszéltek? Ő szereti a halat? Szereti magát, nem szereti a halat. Ha halat szeretne, akkor nem bántana engem. Itt pedig ezt kell észrevenni, hogy valamikor van egy olyan szeretet, ami képes tönkretenni a másikat. Képes tönkretenni a másokat. Nézzünk meg itt a Rabbi Akiva esetében. Rabbi Akiva arra tanított a tanítványokat, hogy mennyire kell szeretni a másikat. És tényleg, nagyon komolyan vettek. Rabbi Akiva biztos egy jó tanár volt, nem véletlenül lett neki 24 ezer tanítványa. Nagyon jó pedagógus, jó tanár volt, és ha ezt tanította, hogy szeretni kell egymást, és ez egy fontos alapelv a Tórában, meg is történt. És mindenkinek nagyon fontos volt a másik, mindenki nagyon fontos volt a másik ember. Nem csak magára figyelt, hanem a másik emberre. Igen ám, amikor látod a másik ember téved, akkor teljes erővel rászállt. Meggyőzni őt, és mindenet, hogy mert sajnálta a másikat, mert mivel annyira szerette a másikat, annyira sajnálta a másikat, és ezért minden áron nagy viták, miért nagy viták, nem csak azért, mert az ember van egy vélemény, azt képviseli, hanem nekik fontos volt meggyőzni a másikat, nehogy tévútra járjon. Azért, mert fontos volt neki a másik ember. Szeress fele barátot, mint saját magadat. Például keletkezik egy vita, mint a tanítványok Rabbi Akiva köz. Egyik azt mondja, ó, az én mi mesterünknek az álláspontja az, hogy éjjel-nappal kell tanulni, Tóra csak ezzel kell foglalkozni. A másik azt mondja, nem, éjjel-nappal kell tanulni, amennyi idő van, de közben kell még üzletelni, mert valamiben meg kell élni, és ez egy talmudi vita. Mindketten, amik kívánnak a tanítvány, és mindenkinek nagyon fontos meggyőzni a másikat. És ezért keletkeztek ezek a nagy heves viták, és nem tiszteltek egymást. De nem azért, mert nem szerették a másikat, hanem olyan nagy volt a szeretet, mert nem hagyott helyet a másiknak. Mert van egy különbség, van egy óriási különbség, bár mielőtt tovább megyünk. Ha keresni a szeretnénk, mi lehetett a levegőben, amiről sokat lehetett vitatkozni, előbb már említettünk, itt van a bárkozmaféle felkelés. Mi helyes, nem helyes. Képzeljük erre, hogy még azt is mondta bárkozmáról, hogy ő a messiás. Szóval nem hiányzik vita, amiről fontos témák, amiről tudtak sokat vitatkozni, de nem szeret, de ez vezetett arra, hogy nem tiszteltek meg a másikat, mert ő nem volt képes, mert a másik téved, és a másik pedig olyan fontos. És bizonyos szempontból ez is egy tanítás, ami Rabbi Akivától jöhet át. Rabbi Akiva ő képes volt a végleg menni az ő meggyőződésével. A híres történet sajnos Rabbi Akiváról, amikor ugye a rómaiak megöltek Rabbi Akivát. És akkor a történet úgy szól, hogy egy vasfésűvel a bőrét lenyúzták. És Rabbi Akiva szót nem mondott, és erre a tanítványok azt mondtak neki, Mester, erről van szó, azt mondja Rabbi Akiva, egész életemben vártam azt a pillanatot, amikor teljesíteni tudom azt a parancsot, amit a Tóra azt mondja, szeresd, beávta, szeresd az örökvaló Istenet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes mindeneddel. És most tudom szeretni Istent teljes lelkemmel, és feláldozni magamat. Szóval Rabbi Akiva, nem állt meg, szinte, ha van egy olyan dolog, hogy szeres, örökvaló Istenet teljes lelkeddel, akkor ő várt arra, hogy tudjon feláldozni az életet. Mi azt jelenti, ez a mestertől kaptak azt a tanítást, hogy az ember az igazságát az vinni kell a végéig. Az utolsó pontig. És itt volt a nagy hibájuk. Itt volt a nagy hibájuk. Mert van szeretet, és utána van tisztelet. A szeretet és a tisztelet, ez nem ugyanaz. Ami érdekes itt, érdemes idézni, amit Maimonides ír. Azt mondja a házasság szabályaiban. Azt mondja, a bölcsek megparancsoltak, hogy az ember tisztelje meg a feleséget még jobban, mint saját magát, és szeresen, mint saját magát. Azt szó van itt két tételről, szeretetről és tiszteletről, és a szeretet az olyan, mint saját magát, tisztelni pedig kell még jobban, mint saját magát, és a sorrend az, hogy előbb azt mondja a tiszteletet, utána elmondja a szeretetet. A tisztelet ez az, amikor én figyelembe veszem, hogy van egy másik ember. Nem csak az, hogy én szeretném kifejezni az én szeretetemet a másik ember felé, hanem a tisztelet az, hogy valamikor hátra kell lépni két lépéssel, mert tisztelem, hogy neki van egy másik véleménye, neki van egy másik igéne. Mondom egy kis történetet, emlékszem, hogy egyszer jött hazám egy házas pár, és hát ott nagyon nem volt nagyon harmonikus az a házasság, családi béke az nem nagyon, inkább családi háború volt. És akkor beszélünk mindenféléről, azt mondja a feleség, az én férjem engem nem vesz komolyan semmiben. A születés napomra vett nekem egy könyvet. Megkérdezte, melyik könyv az, ami érdekel, vagy nem tudom, hogy ő megkérdezett, vagy kitalált, milyen az, és vett nekem könyvet. Nem vett nekem virágot. Kérdezem a férjét, miért nem vettél neki virágot, amiket tudod, hogy mennyire szereti, mindenhez szereti a virágot. Azt mondja, egy könyv az sokkal hasznosabb, mint a virág. A könyv az megmarad, a virág egy pár nap utának vége. A könyv, azt ő fogja olvasni, aztán én, aztán a gyerekeim. A könyv az sokkal, sokkal hasznosabb, mint a virág. Ami azt jelenti, ő úgy akarta kifejezni a szeretetet a felesége felé, ahogy ő látta, de nem úgy, hogy a felesége látta. A felesége jobban örült volna a virágnak. Nem, virág nincs, az fölösleges, mert én úgy gondolom, hogy ez nem fölösleges. Tisztelet és szeretet. A szeretettel meg lehet, van ilyen, nem tudom most magyarul milyennek a pontos megfelelő, Hebrew például van olyan kifejezés, ávachó neked, hogy lehet megfajtani a másik embert szeretettel. Tiszteleted az, amikor megértem, és elfogadom, hogy van egy másik ember is. Van egy másik ember is, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy én nem értek egyet vele, lehet, hogy sajnálom, hogy nem ért egyet velem, mert én vagyok a nagyon okos, és énnek tudtam, sikerült az igazságot megtudni, de van egy másik, mert neki is van egy véleménye. A Talmudban az van a kifejezés, élő divrele kim haim. Viták vannak a Beit Sámai és Beit Hillel között, Beit Sámai iskola és Beit Hillel iskola között, és az emberek tudni kell mind a kettő, az élő Isten szava. Csak itt vigyázni kell, csak zárójelbe. Ez nem jelenti az, hogy minden vélemény, amit egy zsidó mond, az a zsidó vallásról az egy legitim vélemény, nem erről van szó, hanem minden, ami a halacha keretein belül, az legitim. Azt jelenti, a halachát, ha nem felülbírálom a halachát, ha nem felülbírálom a zsidóságot, nem erőltettem rá valamit, hanem én úgy magyarázom, úgy fogom fel, hogy én láttam, az mind rendben van. Igaz, utána, egy vita után, Bécsán és Bécsélkült van egy halacha, mert a halacha egy véleményt követ. Nincs olyan, hogy mindenki azt csinál, amit akar, mert mindenki mond egy véleményt, és aztán a halacha dönt, hogy melyik vélemény azt, amit követjük. De mindenképpen minden vélemény legitim, még akkor is, ha nem fogadjuk el a halachában. Ezt jelenti a tisztelet. Nem az van írva, nem szerették a másikat, nagyon szerettek, de nem tiszteltek. Mit lehet látni tényleg Beit Sámai és Beit Hillel közötti vitában? Azt hiszem, tegnap itt a Kérdezd a Rabbit, igen, tegnapi órában is elhangzott. A Talmud azt mondja, amikor volt egy vita Beit Sámai és Beit Hillel között, akkor Beit Hillel mindig, mielőtt elmondta a saját véleményét, elmondta a Beit Sámai véleményét, és aztán hozzáfűzte a saját véleményét. Ami azt jelenti, végig hallgatta, mit mond a másik ember. Ő nem az, nem is hallgat rá, mert ez hibás, és semmi, nem is volt hallgatni, végig hallgatta. Nem csak ott végig hallgatta, vissza is mondta. De utána hazafűzte, hogy szerintem mégis a másik vélemény az az igazi, mert ő ott volt a tisztelet és a szerénység, hogy megadta a helyet a másik embernek a véleményének, el is mondta, ismételte, végighallgatta, ismételte, de mégis azt mondta, hogy nem helyes. Ami azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy mindenkinek egy véleményt kellett kövessen. Ha megvannak a határok, akkor a határokon belül mindenkinek legitim a véleménye. A Talmud tovább is mondja, vannak olyan viták a Beit Sámai és Beit Hillel között, az egyik azt mondja a másikról, hogy ez a házasság nem érvényes, és valamikor a törvénytelen gyerek lesz. A másik azt mondja, helyes és nem törvénytelen gyerek. Azt mondja a Talmud, ugyanúgy házasságot kötöttek egymással, mert mindenkinek joga van követni a saját véleményét. Elvileg az én véleményem szerint az a törvénytelen gyerek, akkor ezt nem fogom elvenni feleségül magamnak, vagy a fiamnak, vagy ilyesmi. Nem. Ő neki van egy legitim véleménye, akkor azt el lehet fogadni. Szóval ez az, ami hiányzott. Nem az volt a probléma, hogy nem tudtak, mit jelent a szeres fele barátod, mint saját magad, és tudtak menni ezért alapján. Nagyon is elsajátították. Csak nem tudták megtisztelni a másikat. Valamikor a tisztelet az, adjál neki egy kis helyet, tudja magát kifejezni, nem szabad teljesen elnyomni a másikat a nagy szeretettel. Nem szabad a másikat elnyomni a nagy szeretettel. Meg kell tisztelni a másikat. A másiknak lehet egy másik véleménye, a másiknak lehet, hogy szükség van egy kis autonómiára. Ez volt a probléma. Szóval, ha vita van emberek között, az nagyon egészséges. Ez azt jelenti, hogy gondolkodnak, állást foglalnak, a téma neki fontos. Mindig azt szoktam mondani, nekem, én senkivel nem vitatkozom a tibeti kultúráról, mert arról nincs véleményem. Nincs véleményem, nem foglalkozok vele, bizonyos szempontból nem fontos. Nem, hogy nem tisztelem, szóval elismerem, de nem, én nekem nem kell állást foglalni abban a kérdésben, ez nem az én világom. Maga az, hogy van egy vita két ember között, vallási kérdésekben vitatkoznak, az nagyon helyes, mert azt mutatja, hogy a vallás nekik fontos, az etika nekik fontos, ezek mind fontos, csak ott kell, hogy legyen, ameddig a határokon belül történik a vita, meg kell adni, szeretni kell a másikat, próbálom meggyőzni a másikat, ugyanakkor meg kell tisztelni, hogy mindenkinek joga van a saját véleményére, és nem szabad emiatt gyűlölni, támadni, stb. Ez az ellenkező vélemény, amiről beszéltünk. A vit nem kell elfelejteni a vitákat. Vitatkozunk, csak a vitának is vannak szabálya, a vitának is van kultúrája. Épp most a Pesachból jövünk, most egy pár napja, ismerünk, hogy van egy alapszokás, amiben eltérés van a askenázi zsidók és a szefárdi zsidók között. Askenázi zsidók nem fogyasztanak Pesachkor rizst is, ilyesmi. Szefárdi zsidók igen, és nem csak egy igen, hanem még inkább, mert legalább van mit enni. Igazod, előbb ki kell válogatni a rizst, tényleg biztos lenni, hogy nincs benne valami kis gabona, magak, vagy ilyesmi. Amikor a Khomeini hatalomra került a Iránba, akkor a Rebed nagy akciót indított, és kimentett onnan egy pár ezer zsidó fiatal. Elhozta őket New Yorkba, egy külön intézményt hozott, felállított nekik, az iráni zsidó fiataloknak. Peszach előtt volt, beszámoltak a Rebének, hogy minden készen áll a Peszachra, erre azt mondja a Rebe, ne felejtsétek el készíteni nekik ételt rizsből. Nem csak nekik szabad, a Rebe felszólította őket, hogy kapjanak rizsételt. Miért olyan fontos, hogy kapjanak rizsételt? Hogy a saját otthonukra, a szülői házára emlékezzenek, érezzenek jól magukat. Ami azt jelenti, ezt jelenti a tisztelet. Meg kell érteni, hogy ezek szefárdi zsidók, nekik a rizs, az meg volt szokva. Adjuk meg nekik, érezzenek, hogy megvan nekik a saját hagyományaik, a saját szokásait. Szóval ez az, amiről beszéltünk, ez volt, ami hiányzott. A vita kultúrája, a vitanak a módszerei, az, ami Rabbi Akiva tanítványa volt, azért, mert annyira szerették egymást. Vitatkozunk sokat, szeressünk a másikat, de adjuk meg a tiszteletet is. Mivel említettem itt ebben az órában a Bar Kokhbát, akkor arra gondoltam, hogy vasárnap pont a Bar Kokhba féle felkelésről el fogom mondani, mi volt mi a halachikus álláspontja a kérdésben, és minden is más érdekes részletek a Bar Kokhbai felkelésről. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, előlegezem mindenkinek a hónap estére a Good Shabbos-t, és ne felejtsük el, mivel nagyon fontos, hogy tudjon mindenki, hogy mivel most már a kiárási tilalom este 10-kor kezdődik, ezért most nálunk a Vasváriban nem este 6-kor, 18 órakor fog kezdeni az ima, mivel átállítottak az órát, most már 19 óra, és bőven mindenki hozzá tud érni 22 órára, amikor a kiárási tilalom érvénybe lép. Köszönöm a figyelmet, mindenkit szeretettel várunk az imára. Köszönöm szépen, Good Shabbos-t, és jó éjszakát kívánok!